fölolvasni és kiemelni újra három verset Máté írása szerinti evangélium 9. fejezetéből. Ugyan mi könnyebb ezt mondani, megbocsátattak bűneid, vagy ezt mondani, kelj fel és járj? Vagy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön. Így szólt a bénához, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza. Eddig Isten írott, szóval foglaljuk el helyünket. Akármilyen szélból is gyűlnek össze emberek, az ilyen gyűlésekről, összegyűlésekről egyként elmondható, hogy a esetek nagy százalékában olyan emberek mennek egy helyre és töltenek el együtt közösen időt, akiknek van egy közös gondolatuk, vagy látásuk, vagy egy világszemléletük, vagy egy meggyőződésük. Nem valószínű, hogy mondjuk egy baráti társaságba olyanok is elmennek, akik senkinek nem barátai. Ennek nincs értelme. Olyan nem megy el. És olyan nem jön el, aki nem az én barátom. De gondoljunk, akármilyen nagy gyűlése, legyen az politikai, legyen az valami érdek, közösség, összegyűlése, legyen az egy sportklub, valószínű az egyeki golfklubba sem iratkoznak be olyanok, akik ránézni sem bírnak az ütőre, mert nem bírják a durvaságot, ugye, amiben ütni kell. Értemszerűen olyan fog oda menni, olyan fog tagdíjat fizetni, akinek ez valamiért fontos. És valószínű ugyanilyen közösség, vagy ugyanilyen célból jöhetnek össze, vagy jönnek össze elvileg, mondjuk egy gyülekezetbe is az emberek, mert van valami közös, valami látás, egy cél, egy sejtés. És valószínű az orvosi rendelőbe is azért mennek az emberek, mert betegek. Mert úgy érzik, hogy szükségük van egy külső segítségre. Most játszunk el egy kicsit a fantáziánkkal, próbáljuk elképzelni a következő jelenetet. Orvosi rendelőben ülünk, valószínűleg ezt mindnyáján értjük, mert mindnyáján ültünk már orvosi rendelőben. Teli van a rendelő, már nincs hely, egyszer csak belép valaki, elég látványosan köhög, göthös, alig áll a lábán, nem tud már leülni, ezért fészkelődik, ide áll, oda áll, egyik sarokba, ajtó elé, útba van, nincs útba, majd egyszer csak elővesz egy cédulát, ez az ember kiragasztja a homlokára, és az van erre a cédulára írva, hogy én nem azért vagyok itt, mert beteg vagyok. Én egészséges vagyok, én nem vagyok olyan, mint így. Valami ilyesmi felirat van rajta. Azért ez egy elég humoros szituáció lenne, nem? És elég lehetetlen szituáció. És eléggé nem lehetne komolyan venni ezt a szerencsétlen, göthös, köhögő, lábán alig álló embert, aki utolsó erejével is azt bizonygatja, hogy én teljesen jól vagyok, nekem nincs szükségem orvosra, de azért elmegy az orvosi rendelőbe, ott van. Tudják, testvérek, hogy mi a különbség az egyház vagy a gyülekezet és az orvosi rendelő között? Normál, hagyományos, hétköznapi szituációt tekintve az orvosi rendelőbe olyanok mennek, akik betegek. Akik nyilvánvalóan betegek. Persze lehet, hogy van kivétel is, aki azért megy, hogy valami történjen már vele, aki azért megy oda, mert ott legalább emberekkel lehet találkozni, ott legalább beszélgetni lehet, ott legalább valaki odafigyel rám 5 perc erejéig, még ha az orvos is. De maradjunk az alapállapotnál. Az orvosi rendelőbe azért mennek az emberek, mert betegek. Aki oda megy, az nem tesz úgy, mintha egészséges lenne. Aki oda megy, az nem kezdi el eljátszani, hogy neki semmi baja nincsen. Aki oda megy, az nem tesz úgy, mintha ő lenne a világ legegészségesebb embere. Azt adja, aki valójában. Míg sajnos az egyház, a gyülekezet, a sajnos olyan emberek gyűjtő helyévé vált nagy vonalakban és általánosságban, akik megpróbálják magukról bebizonyítani, hogy nekik az égvilágon semmi bajuk nincsen, legalábbis tökéletesek, legalábbis nem azért vannak ott, mert nekik szükségük lenne valamire. Egy szóban, röviden, egy mondatban, sajnos nagyon sok gyülekezet szenved attól, hogy teli van olyan emberekkel, akik mást mutatnak, mint amilyenek valójában. Teli van olyan emberekkel, akik cédulával a homlokukon járkálnak, magukat kihúzva, én külön vagyok, mint te, nekem több adatot, mint nekem, én nem vagyok olyan, mint te. Olvastam egy fantasztikus mondatot, és olyan elemi erővel hatott rám, hadd hozzam ide. Egészen addig nem találhatjuk meg Istent, amíg nem érezzük, hogy szükségünk van rá. Egészen addig nem találhatjuk meg Istent, amíg nem érezzük elemi erővel, hogy szükségünk van rá. Most testvérek, mikor érzed azt, hogy szükséged van orvosra? Amikor már olyan jelei vannak a testednek, amikor már olyan egyértelmű üzenetei vannak a testednek, amik nyilvánvalóvá teszik számodra, hogy itt most már nem segít a házi praktika, itt most már saját erőből nem fog menni a meggyógyulás, épp ezért érzékelem, értem ezeket a jeleket, mert értelmes ember vagyok, és megyek kérni segítséget. Teljesen egyértelmű szituáció, hogy ezért megy az ember normális esetben orvoshoz. És miért megy az ember templomba, gyülekezetbe, világszerte, milliók, százmilliók, milliárdok? Miért mennek? Hát, hogyha az előbbi gondolat igaz, akkor azért, hogy más mutassanak, mint amik valójában. De nem csak ilyenek mennek a templomba, testvér. Olyanok is mennek a templomba, akik úgy érzik, hogy nincs más út, és nincs más választásom. Olyanok is mennek, akik úgy érzik, hogy most már olyan elemi szükségem van valami másra, mint ami eddig én voltam, mint amit eddig hittem, vagy mint amit eddig tapasztaltam, most már nem tudok magamon segíteni, nem maradt más, csak az a hihetetlen, csak az a bizonytalan, csak az a vagy van, vagy nincs Isten, és ezért elmegyek oda. Egészen addig nem találhatjuk meg őt, amíg nem érezzük, hogy szükségünk van rá. És testvérek, ezért van teli nagyon sok gyülekezet, nagyon sok templom olyan emberekkel, akik mást akarnak kutatni, akik nem merik felvállalni valós életüket, valós létüket, pontosan ezért, mert nem érzik ezt a szükséget. Mert úgy érzik, hogy még van olyan dolog, amiben tudok kapaszkodni, ami azért még saját erőből is mehet. Testvérek, hadd legyek egészen őszinte, erre döbbentem rá a saját életemmel kapcsolatban én is. Így, hogy gondolkoztam a saját gyülekezetünkön a készülés közben, egyszerűen világos lett számomra, hogy akkor lesz áldás, és akkor lesz az Isten jelenléte olyan vonzó a világ számára, a falunk számára, hogyha teli lesz ez a gyülekezet, ez a templom olyan emberekkel, akinek valóban szükségük van az Istenre. Nem megszokásból. Nem azért, mert ezt teszem már 40 éve, vagy mert az apám is ott ül, én is ott ülök. Nem ezért. Ez semmi, ez nulla. Ennek semmilyen hatása nem lesz. Ha valóban szükséged lesz az Istenre. És testvérek, magamra nézve volt ez hihetetlen kijózanító, hogy akkor leszek én az Isten kezében használható eszköz, hogyha elmerem hinni, hogy nekem is szükségem van az Istenre. Úgy, ahogy talán eddig még nem mertem elhinni. Mert hogyha így kívülről megnéznek a testvérek engem, vagy megnézem magamat, jól megtermett ember, jó beszélőkével, még a hangját is lehet hallani, hát mi szükség lenne itt többre? És csak azt tapasztaljuk, és csak azt tapasztalom, hogy egy bizonyos színnél ezzel nem jutunk tovább. És áldom az Isten hatalmát, hogy oda kényszerített ehhez a gondolathoz, hogy ezek mind szükséges kellékek lehetnek ember, amiket én tudnék is használni, de ennél több kell. Az, hogy érezd át a csontodig, a velődig, hogy szükséged van rám. Nem elég a tehetség, nem elég a jó kiállás. Szükséged van rám. Akkor fogsz megtalálni igazán. Hadd mondjam el, hogy csodaszép megtapasztalás volt ez. És örülök, hogy megtapasztalhattam, hogy megérthettem ezt. Amikor az ember ilyenekről gondolkodik, akkor értheti meg valóban, hogy Jézusnak azokat a szavait, amikor arról beszél, hogy meg kell tanulni a jeleket értelmezni. Egy értelmes embernek tudni kell azokat a jeleket, amit akár a saját teste üzen, akár a környezet, akár az állapot, akár az a változatlanság, amiben van, meg kell tanulnia értelmezni. Nekem is meg kell tanulnom értelmezni, hogy mit jelent az, hogy nem tudunk tovább lépni egy szintnél. Azt jelenti, hogy szükségem van az Istenre, de eddig még ezt talán nem vallottam be. Meg kell tanulnunk értelmezni azokat a jeleket, amik üzennek. Meg kell tanulni értelmezni azokat a jeleket, amelyek körbevesznek bennünket. Legyen szó a testünkről, legyen szó a világról, legyen szó az állapotunkról. És testvérek, ez az, amiért Jézus, és elérkeztünk mai történetünkhöz, ez az, amiért Jézus döntő százalékban. Egy beteg embernél először az gyógyította meg őt, az gyógyította meg, ami akadályozta őt abban, hogy ezt a szükséget érezhesse. Kicsit bonyolult magyar mondat, de hadd mondjam el még egyszer. Jézus döntő százalékban először az gyógyította meg a betegben és a nyomorultban, ami megakadályozta őt abban, hogy fölismerje azt a szükséget, hogy szükségem van az Istenre. Jézus ezért mondott ilyen hihetetlenül furcsa dolgot ennek a béna nyomorék embernek, akit oda vittek hozzá. Azt mondta neki, hogy megbocsátattak a vétkeid, bízzál, megbocsátattak a bűneid. Ha-ho, nem ezért vitték oda. Ha-ho, hát ez a négy ember, aki oda cipelte ezt a nyomorult beteg embert, ő nem ezért vitte oda Jézushoz, hogy ilyen ellenőrizhetetlen dolgokat mondjon neki Jézus, mert hogy tudjuk ellenőrizni, hogy valakinek megbocsátattak a bűnei? Hát ezt hogy lehet bebizonyítani? Főleg egy olyan nyomorult embernél, aki sem menni, sem mozogni, semmit nem tud csinálni. És az emberek értetlenül állnak ott Jézus előtt, hogy Mester, valamit félreértettél, itt most nem lelkizni kell, itt most gyógyítani kell, mert itt most szükség van, fizikai szükség. Itt egy nyomorult van, aki beteg. Mert az emberek eddig látnak. És azok az írástudók, akik elkezdenek morogni magukban, hogy mit képzel ez magáról? Bűnöket bocsát meg? Hát ki ez? Hát ez csak az Isten teheti, ezt ember nem teheti. Ezek az emberek nem láttak túl azokon a szemmel látható jeleken, mint hogy egy béna nyomorult ember ott fekszik. Szemmel láthatólag nem tud mozogni, szemmel láthatólag beteg. Minek kell akkor történnie, gyógyuljon meg? Eddig terjed az emberi látás. Csak éppen Jézus többet lát ennél. Egészen mélyéig belelátott ennek a beteg embernek, ennek a nyomorék embernek az életébe, és ott meglátott valamit. Meglátta azt, hogy ennek az embernek nem ez az igazi baja. Meglátta azt a belső jelet, amit csak az Isten láthat meg. Értelmezte és gyógyította először azt, ami súlyosabb volt, azt, ami komolyabb volt, azt, ami az igazi baja volt ennek az embernek. Ezért bocsátotta meg a bűneit. Mert az volt az igazi baja, az, hogy bűnös volt. Testvérek, ez az a szó, amivel tisztában vagyok, hogy teljesen kiforgatta az egyház ezt a szót, hogy bűn. Éppen ezért talán itt is vannak olyanok, akik erről hallani sem akarnak, vannak olyanok, akik pedig azt mondják, hogy sokkal többet kéne erről hallani, mert nincs a helyén ez a szó az ember életében. Nem tudjuk már értelmezni, mert mindenki azt hiszi, hogy a bűn az az, ami látható, az, hogy lopok, hogy csalok, hogy hűtlen vagyok, hogy megbízhatatlan vagyok, hogy pletykázolok, hogy stb. Testvérek, valószínű, hogy erre a nyomorék embere ez egyik se illet rá. Nem lopott, nem pletykázott, nem volt hűtlen, persze, mert nyomorék volt. De akkor értjük, hogy nem ez a bűn. Értjük, hogy nem ezért gyógyította ezt Jézus, mert hogy ő ilyen megbízhatatlan ember lett volna? Nem. A bűn az az Isten nélküli állapot, amikor elhiszi az ember. Mert Mert egyébként olyan nyugalmasak a körülmények, úgy megvan mindenünk, úgy igazából nincs nagy szükségünk, minket még a víz sem vitt el, a jég sem vert el. A bűn az, amikor az ember elhiszi, hogy hát lehet azért Isten nélkül is boldogulni, nem? És az Úr Jézus ezt az állapotot akarja gyógyítani minden embernél. Ezt akarja gyógyítani nálad is és nálam is. Mert amíg az ember ezt hiszi, addig nincs szükség az Istenre. Úgy igazából. Persze eljárhatja, még a templomba is itt lehet, akár évtizedek óta is, de nincs szükség akkor az Istenre. Ezért Jézus ezt gyógyította meg először. Mert ez volt az igazi betegség ennek az embernek. Ott volt egy béna ember, bűnbocsánatot kapott, a még betegebb világ, ami körülvette őt, elkezdett morogni, hogy meri ezt, mit képzel magáról. És akkor jött egy furcsa kérdés Jézustól. Emlékszünk még erre a kérdésre? Tényleg furcsa. Elsőre abszolút nem is érthető, legyünk őszinték. Azt kérdezte, de ugyan mi könnyebb? Azt mondani, megbocsátottak a bűneid, vagy azt mondani, kelj fel és járj. Ugyan mi könnyebb? Hát testvérek, innen alulról nézve, emlékszünk még egy héttel ezelőtt, amikor ez a két dimenzió, ez az alulról és a fölülről való feszült egymásnak. Szóval vigyük csak tovább azt a gondolatot egy kicsit innen alulról nézve, ahonnan mi nézzük a dolgokat, ahonnan mi vizsgálódunk, innen a földről nézve egyik sem könnyű, amit Jézus kérdezett, sőt, mind a kettő lehetetlen. Mert mi emberek nem tudunk bűnöket megbocsátani, és a legritkább esetben tudunk gyógyítani. Nincs értelme ennek a kérdésnek. Az emberi perspektívából nézve nincs értelme. Nem tudnak rá válaszolni a farizeusok, az írástudók, mert nem lehet rá válaszolni, mert az embernek ez lehetetlen. Mind a kettő. És akkor így folytatja Jézus, hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az emberfiának megbocsátani a bűnöket. Hogy pedig megtudjátok. Mert ti kétségbe vontátok, sőt fel voltatok háborodva ezen. Hiszen, hogy lehet ezt bebizonyítani, hogy most megbocsátottak a bűnei? Ezt bárki mondhatja. Persze, aki mondja, az Isten káromlást követel. Hát ezt nem lehet bebizonyítani. De hogy ti most megtudjátok, hogy van hatalma az emberfiának megbocsátani a bűnöket, figyeljetek! Mert most jön egy olyan dolog, amit viszont fölfoghattok. Mert most jön egy olyan dolog, amit az értelmetekkel, az érzékszerveitekkel foghattok és láthattok. Figyeljetek! Kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza. Ennek a mondatnak is csak Jézus szájából elhangozva van értelme. És értjük ezt a fordított logikát, ahogy az Isten megint cselekszik. Nála a fizikai gyógyulás az a bizonyítéka a lélek gyógyulásának. Az Istennél ez így működik. Csak mi emberek vagyunk olyan szűklátókörűek, hogy először a fizikait akarjuk megjavítani. Hogy majd, ha meggyógyulok, akkor hiszem, hogy van Isten. Hogyha majd megsegít, akkor majd minden vasárnap eljövök a templomba. Akkor majd itt leszek, én leszek a legszorgalmasabb. De egész egyszerűen az Isten logikája annyira más. Ő azt mondja, hogy előbb meggyógyítalak ott belül. Előbb elveszem tőled a bűnödet, tehát elveszem tőled azt, hogy elhiszed, hogy nélkülem lehet. És már így gyógyultam, kész leszel akkor a fizikai gyógyulásra is. Nincs értelme fizikailag gyógyulni, ha ott bent beteg vagy. Nincs értelme fizikailag rendbe jönni, hogy utána úgy éljél, ahogy eddig éltél. Hogy utána úgy élj, hogy hát megy ez az Isten nélkül is. Nincs értelme. És ezért Jézus a nagyobb betegséget akarja gyógyítani. Az én életemben és a te életedben is, mert csak ennek van értelme. Mert ennek az embernek, ennek a bénán nyomorultul fekvő embernek, és ott az összes környező embernek, sokkal nagyobb betegsége volt, mint ami orvosilag vagy fizikailag leírható. És Jézus akkor először, mivel ő látta a valóságot, a lényeget, a nagyobbat gyógyította. Az már egy egészen fantasztikus dolog is, csak zárójelbe, de vigyük haza. Azt olvassuk, hogy látva azoknak hitét, akik elhozták. Az ő hitükre való tekintettel gyógyította meg ezt az embert. Hát ennyit arról, hogy van-e értelme hittel imádkozni valakiért. Ennyit arról, hogy van-e értelme kitartóan felvállalni akár még a cikis helyzeteket is, és oda menni az Istenhez, és vallást tenni róla. Ennyit erről. Mások hitére való tekintettel gyógyította meg ezt az embert. Talán a testvéreknek már kiderült, hogy nagyon szeretem a történelmet, és nagyon szeretek összefüggésekre rájönni, kevésbé adatokat magolgatni, vagy bármi, hanem inkább úgy megérteni, hogy mi miért történt. Az elmúlt napokban egy ilyen nagy kegyelmi pillanat volt, egy ilyen megértés, egy ilyen összefüggés, megértés ajándékozottja lehettem. Egy könyvben olvastam, hogy a 70-es évek közepén, amikor a közép-kelet-európai országok politikai beállítottsága teljesen egyértelmű volt, nem kell különösebben magyarázni, sőt, hát a testvéreket sokkal jobban tudják nálam. Akkor én még nagyon nem csiripeltem a 70-es években, szóval nagyon nem tudom, hogy milyen volt az. Hát nyilván elmesélésből, meg tanulmányokból. Szóval hát sokkal jobban tudják a testvérek, hogy miről szólt az időszak, az elnyomás, a kommunizmus. Egy idegen hatalom, egy idegen eszme rá erőltetése az adott térség népeire. És ebben az időszakban a másképpen gondolkozóknak nem volt könnyű sorsa. A másképpen gondolkozóknak titokba kellett összejárni, a másképpen gondolkozóknak nem szabadott nyilvános helyről telefonálni, a másképpen gondolkozók csak ilyen szamizdat kiadványokat terjeszthettek, álnévvel aláírva. Abban az időben a másképpen gondolkozók nem vállalhatták fel valóban az ő gondolataikat, nyíltan, egyértelműen, tudjuk, hogy miért, mert az életükkel játszottak azért. Nos, azt írta ez a könyv, hogy a 70-es években több közép-európai országban a cseheket és a lengyeleket hozza példának. A cseh és a lengyel másképpen gondolkozók már betelt a pohár, elegük lett ebből az életből. Elegük lett a bujdoságból, a titkolózásból, a félelemből. Elegük lett abból, hogy nem lehetnek azok, akik valójában, hogy nem mondhatják el azt, amit valójában gondolnak. Azt arra csaptak, és azt mondták, hogy innentől úgy fogunk élni, mintha szabadok lennénk. Innentől úgy fogunk gondolkodni, élni, mintha szabadok lennénk. És egészen fantasztikus dolgok történtek ezekben az országokban. Most már a kiadványokat nem álnézzel írták alá, sőt, voltak olyan szerzők is, és olyan kiadványok is, amire aláírta a saját nevét, alá a telefonját, alá a címét, így terjesztették. Egyszerűen eldöntötték, hogy nem fogunk többet félni. Egyszerűen rádöbbentek arra, hogy az igazi ellenség az nem a hatalom, az a félelem, ami ott bent van. És testvérek, tehetetlen volt a hatalom velük szembe. Persze eleinte próbált erővel fellépni, ezek az emberek általában mindegyik a börtön megjárta, de elkezdték belülről szétrohasztani azt a hazug rendszert. És hadd tegyek egy kitérőt, bár szorosan nem tartozik oda, csak hogy tényleg most már lássuk egészébe a folyamatokat. A cseheket és a lengyeleket hozta ez a könyv példának. És mi, magyarok, mi hol vagyunk? Testvérek, ezt is sokkal jobban tudják nálam. Hát nálunk pont ebbe az időbe kezdett főni. Az a nagy-nagy gulyás kommunizmus, nem? Pont ebbe az időszakba. Ahol, és amikor más népek asztalra csaptak, mi akkor kezdtünk el úgy oda dörgölődni és simulni, és úgy a hatalomhoz is úgy elhinni azt, hogy hát annyira nem is rosszak. Elhinni azt, hogy Hát igazából nekünk csak egy dolgot kell csöndben maradnunk, befogni a szánkat, és akkor nem is lesz olyan nagy bajunk. Pont ebben az időszakban. És hogy ennek hol van a következménye? Hát ott, ahol ma tartunk és ma járunk. És aki ismeri a világot, vagy figyeli a híreket, és mondjuk megnézi ma Lengyelországot, vagy Csehországot, hát nem ott tartanak, ahol mi. Mert ők azok mertek lenni, akik valójában voltak. Nem kezdtek idomulni, nem kezdtek mást mutatni, nem kezdtek kompromisszumokat kötni. Sajnos ezt mi magyarok megtettük, bár tegyük hozzá, mögöttük nincsen egy olyan 56-os forradalom, mint ami mögöttünk volt. Bár volt a lengyeleknél is, de negyed ilyen véres nem volt. Valami miatt azt az oroszok nem így kezelték. Persze volt prágai tavasz a cseheknél, de az sem olyan volt, mint nálunk 56. Szóval volt egy pánik félelem a mi népünkben, sőt van is. Ezért a nagy kérdés, hogy szembe merünk ezzel valaha is nézni egyszer? Néven merjük nevezni a mi legnagyobb bajunkat és betegségünket? Nem az elmúlt 8 év a mi legnagyobb betegségünk, nem. Hanem ez a félelem, amivel még nem néztünk szembe. Ez az odasimulás, ami miatt még nem kértünk bocsánatot. Ez az elmaradt bocsánatkérés, és ez az elmaradt sarkunkra állás miatt vagyunk mi itt. És előztek be minket hasonló sorsú szomszédaink. Egészen addig nem találhatjuk meg őt, amíg nem érezzük, hogy szükségünk van rá. Egészen addig nem találjuk meg az igazságot, amíg nem érezzük, hogy szükségünk van rá. Egészen addig nem találjuk meg a boldogságot, amíg nem érezzük, hogy szükségünk van rá. Egészen addig nem találjuk meg a szabadságot, amíg nem érezzük, hogy szükségünk van rá. Ez volt az óriási különbség a 70-es években és az azt követő időszakokban. A csehek is, a lengyelek is mondjuk a mi népünk között. De nem baj. Ezt mondom, nem baj, testvérek, mert bár egy-két évtizeddel elcsúsztunk, de úgy tűnik, mintha most már mi elkezdtük volna, most már mi is elkezdtük volna látni. Nem baj. Soha nem késő. Emlékeznek a testvérek? Szintén a múlt heti gondolatunkra. Mit jelent az, hogy Isten olyan helyzetből néz bennünket, ahonnan néz? Azt jelenti, hogy soha nem késő. Azt jelenti, hogy ahol ő van, és ő lát, és ő mozog, ott nincs olyan, hogy késő, ott nincs olyan, hogy örökre elrontottuk. És ez kezd most valósággá válni rajtunk is. Nem késő beismerni az igazságot, testvérem. Se a saját életedben, se a néped életében. Se a családod életében, se a gyülekezeted életében. Nem késő beismerni azt, hogy beteg vagy, ha beteg vagy. Nem késő beismerni azt, hogy teli vagy félelemmel, ha teli vagy félelemmel. Nem késő beismerni azt, hogy nyomorult vagyok, és szükségem van az Istenre. Nem késő. Ez az Isten evangéliuma. Mert nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Amen.